Még egy utolsó negyed órára visszajöttünk itt a kettes szemrendszerben, Behumi Dórival és Vörös Dórival, hogy Gyémánt Balázsral, hivatásos világutazóval beszélgessünk. Egyébként ezt már sok helyen elmondtad, itt most nem is kérem, hogy mondd, de azért szeretném megemlíteni, hogy te tulajdonképpen ezt az egész világutazó blogozást ott kezdted el, amikor 2012-ben megnyertél egy olyan versenyt, aminek az volt a címe, hogy a világ második legjobb állása, mert hogy egy utazási iroda kért fel, hogy az útjait hát fotózd, blogold végig, és őszintén számolj be róla. Ezt egyébként a mai napig nem tudom, miért a második legjobb állás, nem tudom, mi az első legjobb, de gondolom erre már van egy standard válaszod.
A világ legjobb állását az Ausztrál Turisztikai Hivatal hirdette meg, és ott az, aki ezt megnyert, az Ausztráliában annak különböző régiókat fedezte fel és utazott. Tehát ez egy védett név volt, és akkor ez egy ilyen milyen poénosan hangzik, hogy a világ második legjobb állása, second best job in the world. Ezt megkérdette ez a Magyar Utazási Iroda, a Tensi, és az volt a feladatom, hogy egy éven keresztül beutazzam az Utazási Iroda katalógusát, és hogy egy videoblogot csináljak. De ez még Facebook már működött, de Instagram, TikTok, YouTube előtti idők.
De várjál, de mi volt tehát hogy lehetett ezt megnyerni?
Egy pályázat volt, egy perces videót kellett készíteni, utána egy bemutatkozót, utána akik tovább jutottak, még egy videót kellett készíteni a kedvenc úti célodról, nekem ez New York volt, utána volt egy élő megmérettetés, mindenféle feladatok voltak, három fordulós verseny volt, és a végén én jöttem ki győztesként. A kampánynak a része volt, hogy Gyémánt Balázs hivatásos világutazó, és aztán megtartottam utána ezt a titulust.
És mesélj előre a nehéz munkáról akkor. Mi volt ez a szörnyű kihívás?
Ez remekül hangzik, meg még fizetést is kaptál hozzá, de hogy nekem van egy idegenvezetői hátterem, egy újságírói, egy tévés hátterem, tehát hogy ezt én nem úgy fogtam fel, hogy én most nyaralni megyek a világ legjobb helyére, hanem én azért megyek oda, hogy arról videót, cikket, mindet, egyebet gyártsak. És ez egy munka volt, csak fantasztikus helyeken. Az idegenvezetésre is azt mondom ma, hogy ez egy munka. Világos. Tehát hogy én amikor elmegyek Izlandra, a Dominikai Köztársaságba, Hawaii-ra, bárhova, akkor én oda nem nyaralni megyek, hanem nekem az egy munka, és ez nekem munka van a fejemben, viszont olyan helyeken vagyok, amik varázslatosak.
De akkor perceid sincsenek?
De vannak perceim, meg ha van egy kis szabad idő, akkor kihasználom és megnézem, felkeresek olyan helyeket, amik engem építenek, de ott nem az én nyaralásom a legfontosabb, hanem az, hogy abból vagy egy film legyen, vagy egy cikk, vagy az utazóknak egy nagy élményt szerezzek. Jártam tengerjáróhajókon, jártam a Provence-ban egy kulturális körutazáson idegenvezetővel, de azt nem annyira kedveltem, mert hogy idegenvezetőként egy másik idegenvezető útjára elmenni, de felszállsz a buszra vendégként, és elkezdesz számolni, hogy hányan vagyunk. Tehát ezek a berögződések ott voltak. Voltam a párizsi Disneylandben, voltam a Mikulásnál, Rovaniemiben, voltam Mauritiuson, egy ilyen nagyon luxi hotelben, egy földközi tenger, egy karib-tengeri hajóúton, tehát nagyon, nagyon színes, a Baltikumban voltam. Amiket az utazási iroda képviselt, azokat a cégeket, azokat a hoteleket, hajótársaságokat, légitársaságokat, azokat próbáltam ki.
Igazából ezt csak azért akartam behozni, mert hogy ott ez egy frappáns nevű verseny volt, a világ második legjobb
gitárosa, nem?
Gitárosa helyett állása, de hogy tulajdonképpen azért az őrült nagy szabadság és irigyelt utazások mellett van egy magányossága is a világutazónak, azt gondolom. Ezt is viselni kell, elviselni kell, bár lehet, hogy te olyan típus vagy, aki ezt kifejezetten kedveli, de hogy egyet értesz-e ezzel, hogy a szabadság mellett mindig ott van az is, hogy viszont mindig úton vagyok, hogy igazából nincs meg az a fajta biztonság, amit egy otthon tud nyújtani olyan értelemben, hogy az egy állandó dolog. Hogy birkózol meg ezekkel a nehézségekkel?
A műsornak ez a pszichológus rovata?
Igen.
De ez a női része, mert hogy ez egy női magazin.
Beszéljük ki.
Nem, egyébként nem. Kijelentem, nem.
Nem érzem ezt, amit mondasz. Lehet, hogy sokan, akik üzleti célból utaznak, tehát business travelerek, és van egy multinál egy állása, és folyamatosan úton van, és a Lánchotelből a Lánchotelbe megy, és megy a meetingekre, és akkor este magányosan eszik, és ott van a szállodában. Nekem nem ez a munkám része. Hát én olyan élményeket szerzek, vagy utazókkal együtt idegenvezetőként, vagy saját, amikor saját útjaimon vagyok, amik felpörgetnek, amik építenek, amik táplálnak, amik jobbá tesznek. Mindenhol van egy helyi ismerős, egy haver, akit le lehet rántani egy italra, egy dumára, egy sétára, egy városnézésre, valamire, amik pont arra jók, hogy nem vagy mindig egyedül. Viszont sokszor baromi jó érzés egyedül lenni. Tehát amikor, most gondolj bele, 20-30-40 emberrel együtt vagyok egy-két hétig, ami az nagyon sokat kivesz az emberből. És jó az emberekkel együtt lenni, meg dumálni, meg haverkodni, de egy idő után nagyon jó, amikor nem kell alkalmazkodnod hozzájuk, meg a programhoz, hanem oda mész, azt csinálod, amit akarsz. Jó érzés egyedül menni. Én nagyon szeretek egyedül utazni. Teljesen máshol van olyankor az ember agya. Tudsz magaddal beszélgetni. Most nem úgy kell elképzelni, hogy nézd azt az őrült fickot, aki a kocsiban magával beszélget, hanem úgy rendezni tudod a gondolataidat, egy kicsit úgy összetudod szedni, hogy mi is történt veled. Időd van, ahogy sétálsz, ahogy túrázol egyedül, ahogy az autóban ülsz az autópályán. Tehát ezeket egyelőre pozitívumként élem meg. Néha igen, rossz az, amikor egyedül vacsorázol, de hát, ha jót eszel, akkor nem arra koncentrálsz, hogy milyen jó lenne ezt most valakivel megosztani, hanem azt mondod, hogy milyen jó az a sushi. Ráadásul az ázsiai éttermek ilyenben szuperek, hogyha egyedül vagy, mert ott tudsz ülni mondjuk a sushi pult mellett, akkor ott is lehet haverkodni, amíg nem mindig akar az ember haverkodni. De hogy a kaják az egyedülék, amiket jó lenne valakivel, ahol érzem, hogy jó lenne valamit megosztani mással. És az, hogy az ember végül is hontalan, hát nem azt hiszem, itthon van a bázis, itthon van itthon vannak a szüleim, a barátaim, a család, ami ide nagyon jó mindig visszajönni, és nagyon jó mindig elmenni, valami újat felfedezni. Hát van egy biztos pont itthon, és hát a közösségi médiával, meg a FaceTime-mal, meg ezekkel, hát minden barátommal úgy tartom a kapcsolatot, mint hogyha Budapest lennék, oly mindegy, honnan telefonálok. Néha mondjuk az időeltolódás miatt kell egy kicsit kalkulálni, hogy most kép merre, hol van, de hát sok barát külföldön ér ráadás, úgyhogy mi a különbség, hogy Budapestről telefonálok, vagy csetelek, vagy mondjuk Nicaraguából, vagy nem tudom, Húsvét-szigetekről.
Mert egyébként ezt az egyedüllétet sem mindenki képes elviselni. Tehát van, aki kifejezetten szereti, én ebben abszolút partnered vagyok, én ugyanígy vagyok ezzel, sőt igénylem is, és tudom, hogy a Dóri is ilyen, de hogy ismerünk mindannyian nyilván olyanokat, akik nem tudnak egyedül lenni valamiért, és akkor azoknak kifejezetten nyomasztónak tűnik például egy személyes utazás.
Azok, akik befizették a társaságot.
Igen, de hogy te ezek szerint más típus vagy.
A szuper dolog az utazást megosztani másokkal. Ha most valaki nem blogger, és nem kürtöli szét világgel, hogy éppen hol utazik, és nem osztja meg az élményeit,
akkor benne marad valami, ugye?
Az egy más helyzet, mint hogyha valaki egyedül megy, és nem tudja, valóban kell neki valaki, akivel beszélgethet, vagy fél, vagy biztonságosabban érzi magát, hogyha valakivel együtt utazik. Mind a kettő egy valid utazó. Én mondjuk mindenkit biztatnék, hogy próbálja ki az egyedül utazást. Nem kell két hétre, három hétre, nem kell megváltani a világot, és beutazni Dél-Amerikát egy hátizsákkal, hanem akár csak a, nem tudom, Spanyolországba repüljön le, vagy Olaszországba 2-3 napra egyedül, hogy milyen az, amikor nem kell alkalmazkodnod, amikor neked kell megoldani dolgokat, és hogy tudsz gondolkodni, meg beszélgetni saját magaddal, szerintem az nagyon tudja építeni az embert. Vagy kiderül, hogy a büdös életben nem mész egyedül, soha, sehova, semmikor.
De kipróbáltad.
Uh-huh.
Mi lesz a következő úti cél, ahova mész?
Kolumbia és Panama lesz egy-két héten belül az úti cél. Csodálatos út lesz Kolumbia-Panama, utána jön egy tengerjáró hajós út, ami mondjuk nem a legfenntarthatóbb utazás, az Argentinából Buenos Airesből indul, és szépen lemegyünk Dél-Amerika csücskébe, Tűzföld, Ushuaia, és végül a túloldalon Chillében a Csendes óceánnál kötünk
ki. Azt
hittem,
átmész az Arta.
Bírod ezt a hajózást?
Bírom a hajózást. Ez egy nagyon kényelmes módja az utazásnak. Sok mindent lehet látni, sok helyet.
Ez pont olyan, nem? Ahol mindig a hajósok rémálma, sok vihar.
Igen, a Tűzföld az nem lesz a legnyugodtabb rész, de hát...
Jártál már arra?
Nem.
Ez nekem is a komfortzónád?
Ne, ez nem komfort, nem, ez egy ilyen tengerjáró hajón, ahol minden kényelmes, meg kajap, tehát hogy az nem annyira komfortzónán kieső.
Csak a viharra gondoltam.
Hát a vihar, hát akkor majd beveszünk egy dedalont, és minden rendben, végig alszom az egész tűzföldi részt. Utána jön egy kis Mexikó, utána jön egy Florida, egy Egyesült Államok keleti, nyugati part, és végül még csak augusztusban vagyunk, egy Spitsbergák és norvég fjordok utazás.
Egyébként, ahogy itt most egy pillanatra kiejtetted a szádon a fenntartható szót, tudom, hogy erre egy másik 2 órás műsort lehetne tervezni. De ezért 3 mondatban beszélgessünk erről, mert tudom, hogy neked ez egy szíved csücske, hogy lehet fenntartható módon is utazni. Én meg egy picit ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, vagy olyan önáltatásnak érzem, amikor azt mondjuk, hogy befizetjük a repülőjegy után a karbonkompenzációt, hogy akkor megpróbálunk néha vonattal utazni, megpróbálunk csapvizet tölteni a kulacsba, de hogy nekem ezek egy picit mindig olyan álszentnek tűnnek.
Képmutatónak?
Igen, mert hogy azt is tudom persze, hogy egy személyben nem lehet megváltoztatni a világot.
De egy személyben pont ezzel tudod megváltoztatni a világot, hogy nem veszed mindig meg a fél literes műanyag palackot, ha olyan helyen vagy, hanem a kulacsodat szépen feltöltöd a reptéren, a vasútállomáson, a nyilvános kútnál, a csapban, hogyha tudsz, akkor nem átszállással repülsz valahova, azért, mert az 10 000 forinttal olcsóbb, hogyha még 2-3 leszállás van benne, hanem hajlandó vagy kifizetni egy kicsivel drágább, ugye csak direkt beutazzál. Az, hogyha lehetőség van rá, akkor busszal, vagy leginkább vonattal mész, tömegközlekedsz a városban, helyi értékeket, helyi dolgokat próbálsz ki, helyi szolgáltatókat használsz, foglalkozol a helyi kultúrával, nyilván nem hagyod a szemetet, csak a lábnyomodat hagyod ott valahol, és nem a
csoki papír.
Most épp egy tengerparton voltunk, a világ egyik legszebb szigetén, a Dominikai Köztársaságba, és ott meglepő módon mindent műanyag poharakban, meg műanyag szívószállal kínáltak. A kókuszdiót is műanyag szívószállal szívtad ki. És egyszerűen nem tudatosan, az emberek ott leteszik a homokba, elfújja a szél, és ott mondtam, hogy akkor most mindenki 2 szemetet szedjen fel, meg én is összegyűjtöttem ott a környékünkön a szemetet. Ezek olyan alapvető és tényleg apró dolgok, amiket ha ezzel már, hogy nem fúj 3 szívószálat be a tengerbe a szél, már előrébb vagyunk, nem sokkal.
Tehát ez így fölmerül az alapvető kérdés, nyilván én vagyok az ördög ügyvédje, és a másik oldal, hogy ezen nem a turistáknak kéne figyelnie, hanem a szolgáltatónak nyilvánvalóan, akinek felelősséget kéne ezért vállalnia, hogy hogyan szervírozza.
Persze, erre törvények, szabályok kellenek, hogy papírszívószál legyen, de a papírszívószál is szemét, hiába bomlik le. Igen, erre biztos, hogy felsőbb szinteken, tehát a felsőbb szinteken kell elkezdeni a lépéseket, és de arra nincsen ráhatásunk. Nekünk ezeket az alapvető pici dolgokat kell betartani, és hogyha már ha csak egyszer mondjuk azt, hogy mondjuk most úgy utazom Ausztriában, Németországban, hogy vonattal megyek, most mondjuk éppen sztrájk van, úgyhogy ez nem a legjobb reklám, de már azzal is teszünk valamit. A vonatos utazás mondjuk sokszor drágább, mint egy repülős. Ezt is felülről kéne valamit ezzel kezdeni, hogy ha én fenntarthatóban akarok utazni, ne kelljen 3-szor annyit fizetnem érte, vagy ne kelljen 5-szor annyi időt eltölteni vele, hiszen az idő pénz, meg az energiám, meg a szabadságom, meg minden. De ha csak egy picit teszünk, mindenki csak egy picit.
Te hiszel ebben a mindenki.
Én hiszek abban, és én is átadom magam azzal, hogy befizetem a repüléseim után a karbon semlegesítést. Valamit tettem. Hozzájárultam ahhoz, hogy az új, ez úgynevezett aviation fuel, ezt a fenntartató új üzemanyagot, amit most éppen kísérleteznek, és milliárdokba kerül, lehet, hogy abban azzal a 25 euróval hozzájárultam. Aztán lehet, hogy valóban máshova megy a pénz.
Kicsit naív elgondolás.
Igen, de közben szóval bennem is harcol ez a kettő dolog, és ezért én is, meg szerintem a Dori is egy kicsit ilyen
szkeptikus.
De én szkeptikus vagyok. Én direkt így kompromitálóan kérdeztem, mert hogy kicsit én is hiszek ebben, hogy minden apró lépés fontos, de közben abban is, hogy a legfenntarthatóbb utazás az a nem utazás, ugye, ilyen értelemben.
Egyébként nem az utazásnál húznám meg a vonalat, persze, hanem most mondjuk ne rendelj el az internetről a világ másik felére, mindenféle szírszart. Uh-huh. Azért, hogy aztán az iszonyatos ilyen szállítóhajókkal megrepülők. Tehát itt igen, lehetne, igen, érted? Igen. Szerintem igen. Nem az, hogy most a Gipsz Jakab felül a repülőre elmegy és megnézi akár neki templomot, hanem azzal, hogy mondjuk a fogyasztást kéne máshogy. De ezt mondom, ez egy másik műsornak a
igen,
témája.
Igen, igen, csak mondjuk tényleg, hogy a hivatásos világutazó hogy látja.
Csipkedem magam, mert hogy papolhatok itt a fenntarthatóságról, de hát annyit repülök, tengerjáróhajókkal járok az évben, hát hogy sok mindent megteszek azért, hogy a környezetünk ne maradjon meg olyan, amilyen, és lehet, hogy ezért érzem azt, hogy valamit tennék, és hogy ezek a kislépések megnyugtatják az embert, meg a mindsetet átalakítják. Tehát, hogyha te már megteszed ezeket az apró lépéseket, a fejedben ott van, hogy ezt így kellene csinálni. És hosszú távon szerintem ez az egész életünkre ki fog terjedni. Hogyha a gyerek már elkezdi kicsiként szedni a szemetet, hogyha megtanítják arra, hogy töltsd meg a kulacsodat, akkor felnőttként, meg utazóként már ez benne lesz az ereiben.
Az nagyon tetszik, hogy a utazóiddal felszedetted a szemetet. Ez nagyon szimpi. Na jól van, hát figyelj, ennyi fért ma a műsorba. Nagyon izgalmas volt, ebben a kis pici stúdióból elrepültünk mindenfelé a világba, biztos ti is így éreztétek magatokat, kedves hallgatók, vagy reméljük. Gyémánt Balázsnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és a Dori tudja az ismétlést.
Ha jól tudom, akkor vasárnap délután ismétlik a kettes számrendszert itt a Rádiókafén.
De ha nem, akkor az egész vasárnapot hallgassátok végig.
Egyrészt hallgassátok, másrészt meg a Spotify-on azért nézegethetitek a műsorainkat. Ez még most nem lesz fönn a jövő héten, de igyekszünk.
Balázs, köszönjük, hogy itt voltál, és jó utat neked.
Köszönöm, hogy úgy ismételten beutazhattam a világot veletek itt a stúdióban.
Köszi, szia!
Sziasztok!
Sziasztok!